Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit, dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szövetség az életért. Ezen a héten ugye ünnepeltük Szent Mónikát, az ő drága fiát, Szent Ágostont. Ez olyan szép, hogy egy édesanya az ő szeretett fiáért mindent megtesz, imádkozik, hogy megtérjen. Mert tudja, hogy édesanyának nem csak a gyermekének a testét, hanem a lelkét is világra kell hozza. Hogy találjon Istenhez, Istenre, és ne csak, hogy meglegyen keresztelve, hanem hogy az élő Isten megváltójának tekintse. Mert végül is egy édesanya azt szeretné, hogy az örökké valóságban is együtt legyen az ő drága gyermekével. És hát Mónika ennek példaképe. És amit nem tudott elérni, sok pap, püspök, meg mindenki, azt ugye Mónika maga imádságos, kitartó jóságával, szeretetével elérte. És éppen itten ezért az édesanyákért ezekben a napokban sokat kell imádkozzunk. Hogy ne csak világra hozzák az ő gyermeküket, már ez is nagy dolog ugye a mai világban, ahol olyan sok abortusz, meg minden van, hanem hogy törődjenek a gyermekükkel. És ne csak a testi szükségleteikről, meg a mit tudom én, na, különféle, sokszor aberált vágyaikat teljesítsék, hanem a lelki igényt is fejlesszék, kibontakoztassák benne. Előttem ugye Szent Mónikának az életét részben ismerem, de ugye édesanyám ott élt előttem, nagymamám, de ugye elmondom a kedves Mária Rádió hallgatóinak, hogy hát én 25 éves koromban mentem teológiára. Tehát addig legénykedtem én is, mint a többiek, katonaságtól leszereltem. És mindig edesem, amikor mentem bárhova, megkérdezte, fiam, mikor jössz haza? Hát ha nem kirándulni mentem, akkor hát az volt, hogy azért 11-12-re, fiam, azért ugye hazaérsz. Hát hogy ne érnék haza, edesem? Na persze, barátokkal, ismerősökkel beszélget az ember, repül az idő, és bizony volt, amikor hát később értem haza. Mi a tömbházban laktunk, a negyedik emeleten volt édesem, ugye egyedül nevelt minket, engem és a húgomat, hát égett a villany. És tudtam, édesem vár. És ott kubbasztott az ágyárba, és kezében rózsafűzérrel imádkozott. És mondta, jaj, édesem, mi nem feküdt le? Reggel 6-kor maga megy munkába, meg minden. Szóval, fiam, hogy tudnék én aludni, hogyha nem tudom, te hol vagy? Tehát soha nem szidott meg, vagy nem dorgált, vagy nem, mit tudom, kiabált velem. De ez a határtalan ragaszkodás, szeretet, hogy belekapaszkodik a rózsafűzérbe, és imádkozik az ő gyermekéért, nem hitt tudott volna velem úgy veszekedni, kiabálni, hogy én olyan pontosan menjek következő alkalommal haza. Igen, szeressük ki egymásból a jó. Én úgy gondolom, hogy édesanyának ez egy nagyon-nagyon fontos feladata. Türelmet, igazságot mutatva mégis, hát a jóra próbáljon rávezetni, és a rosszra próbáljon rámutatni, hogy az nem jó, az nem neked való. Ugye már nagyfiú voltam akkor is, hogy hát vasárnapi szentmise. Ez olyan szent dolog volt. És úgy mondjam, kiskoromban meg sem mertem volna kérdőjelezni, hogy most jobb lenne vasárnap a barátokkal kirándulni, mint mondjam úgy templomba menni. De aztán később is, tehát ez magától érthető volt, hogy édesanyámat elkísérem a templomba, de hogyha nem is vele meg, akkor is, hogy mindig meg is kérdezte, hogy tehát ugye miről prédikált a pap, vagy minden, hát persze ez egy kicsi vizsgáztatás is volt, de szeretett nógatás. És ugye, hogy most mióta meghalt, én is látom, hogy mennyire fontos az, hogy, na, hogy valaki előre vegye az embert, hogy na fiam, Azt az inget lecserélted, majd 3 napja benne jársz, már szagod van, nem tudom miféle, vagy ezek a dolgok, na, hogy ebédelni kell, vacsorázni kell, és az ember könnyen megfeledkezik ezekre a dolgokról, de ha van valaki, aki nógassa, biztassa, hát akkor hamarabb nóg, hamarabb megteszi az ember. Igen. Én úgy gondolom, hogy Szent Mónika mindannyiunk előtt példakép, és nem csak az édesanyák előtt, mert valamilyen értelemben mindannyian valaminek a szülei vagyunk. Nem is egy gyermeknek, nem is egy családnak, de akkor is valamit talán létrehoztunk, ami nélkülünk nem fog kibontakozni, kiteljesedni, hát hogy mondjam, igazán Isten előtt kedves és szép lenni. És hát ugye nagyapám mondogatta mindig, hogy fiam, ugye a bugyát az be kell fejezni. Ugye, amikor szénát takar az ember, hát akkor összeveri úgy bugya fenékbe, úgy mondják, vagy mit tudom, nagyjából még össze is rakja a bugyába, de azt ugye, hát egy székely ember azt tudja jó, hogy kell behegyezni, hogy az eső ne essen be, hogy kell az alját szépen beverni, aminek egyetlen célja van szerintem ma is, hogy egy szebb legyen az a bugya, formásabb, piacosabb legyen. Úgyis holnap jön a szekély, és bevisszük, mi értelme van. Fiam, ennek ez a rendje, mondta a nagytatám. És úgy igazából azt látom, hogy annyi se szere, se szám az elkezdett, de be nem fejezett munkának. És itt nem csak épületekre gondolok, hanem kapcsolatokra, hanem sok más egyébre is, amit az ember úgy elkezd egy, akár egy programot, vagy mit tudom én, csak a szőrén szállán beleuns, abba hagyja, vagy félig meddig ott van, és minden, tehát, hogy de a pályázatot, hogy legyen elszámolva, legyen lekerekítve a vége, kész, meg történt. Igen, Szent Mónika tudta, hogy akkor lesz ez a téma lekerekítve, befejezve, az ő szent fia ott fog ülni mellette a mennyek országába, pont. Addig nincs vége az anyai hivatásnak. Akkor már ott a mennyek országába egymásnak társai vagyunk. Mondja Jézus, kérdezik, hogy asszonynak 7 férje volt, és akkor melyik lesz az ő férje a mennyek országába? És azt mondja, egyik sem. A mennyek országába úgy fogunk élni, mint az Isten angyalai, pont. Szeretetbe, békébe. És ugyanezt gondolom a szülői-gyermeki viszonnyal is, hogy hát ha én sikerül ezeket a gyerekeket elvezessem, menjek országába, akiket Jóisten rám bízott, hát akkor ottan már társai leszünk egymásnak. De addig, míg élünk, addig igen, én kereszteltem meg, én fogadtam be őket az otthonba, én felelős vagyok az ő lelki üdvösségükért. Ez a történet az olyan régi, hogy pap bácsi mesélte, hogy összenyő, hogy szépen élt, és rendben volt minden, és azt mondja, amikor álmában úgy látta, hogy meghalt, és ott megy az Isten elé, és hogy hálát adott, hogy hát milyen szép rendezett a templom, és fel volt újítva a templom udvara is, plébánia is, meg új fürdőszoba van, meg mit tudom én, hogy magában úgy mind morfondírozott, míg várt a sorára, hogy Isten elé álljon, és odaért, akkor a Jóistennek egyetlen kérdése volt, hol vannak azok, akiket rád bíztam. És aztán megfordultam, és láttam, hogy egyedül vagyok, és tudtam, hogy el vagyok ítélve. És azt mondja, ugye, amikor felébredt másnaptól, minden megváltozott, mert utána már nem az épületek, vagy nem ezek a külső dolgok voltak fontosak, hanem a hívei, akiket tényleg az Isten rábízott. És hogy ez mennyire fontos, hogy ugye Oroszhegyen voltam nemrég, hát vagy 8 gyerekkel született, több vagy 10-zel Oroszhegyen mindannyian meghaltak. De mindenképpen pozitív a mérleg. És ugye érdeklődtem, hogy mi ennek az oka. És ugye kedves idős atya, most már nyugdíjas, de hát hosszú évekig Oroszhegy plébárosa volt, és Domi atya, és ugye elmesélték, hogy bizony a faluba bárki házat épített, vagy valami kalákáztak, kaszáltak, vagy bármit csináltak. Az atya a reggeli mise után szépen odament, és ő is délig a többiekkel, Isten nevével dolgozott. Aztán délután ebédet kapott, és hazament, és végezte a dolgát. De hogy minden nap ott volt, jelen volt a pásztor a juhai között. Nem volt neki fontosabb dolga, mint az, akiket Isten rábízott. És azt mondom, hogy legalábbis a falu népe így emlékezik az atyára. Persze ő szervezett kurzillót, meg mindenféle lelkiségi dolgot, és hogy mondjam, jelen volt tényleg az aktív lelkipásztori életbe minden nap. Tehát ugye, hogy például Oroszhegyen most, mikor az örökös szentségimádás volt, akkor voltam, és engem nagyon-nagyon meglepett, hogy a reggeli szentmise után az első szentségimádási órát maga a polgármester vállalta a tanács tagjaival. Tehát aki a polgármesteri irodában dolgozott, az mind ott volt, de maga a polgármester vezette az imaórát. A következő imaórát az iskola igazgatója vezette. A tanári karral, óvónék, mindenki ott volt, és ő szépen ugye előimádkozott. Igen, persze ugyanígy a kereskedők is egy ilyen helybeli pék vállalta, összehívta az összes kereskedőt, akinek üzlete van, meg panziója, és akkor szépen együtt, közösen egy szentségimádási órát vállaltak. És azt is elmondta a jelenlegi plébános, hogy tavaly közel 25 ezer oltári szentség partikula fogyott el egy 1400 lelkes kisfaluba. Igen, lehet ma is élni és virágozni. De oda, ahogy az Mónika időt, energiát nem kímélve befektetett, ugyanúgy nekünk is, családunkba, közösségünkbe időt, energiát kell, hogy befektessünk. És akkor olyan áldások születnek, mint Szent Ágoston. És róla is szeretnék mondani egy pár szót, gyönyörű az ő élete. Ugye, nagyon őszintén megírja a megtérését, és azt is leírja, hogy a megtérése előtt bizony milyen élete volt, és hogy hát kicsapongó, sok mindent megengedett magának, például egy utcanőtől egy gyereke is volt, vagy minden, hogy mondjam, és akkor leírja, hogy hogy tudott ő idejutni, hogy igazából nagyon szeretett, ugye ő tanult, és meg is verték botta, ha nem tanult abban az időben a gyerek, és hát miből tanult szépen latinul, hát a pogány irodalomból, ahol a pogány istenek azért sok mindent megengedtek maguknak, és ő mint keresztény azt mondja, nem a Szentírás, vagy nem ezeket olvasta, hanem ugye ezek nagyon gyönyörű latin stílusa van, de nem csak a grammatikát, meg a retorikát, a szófordulatokat tanult ebből meg, hanem hát ez a gondolkodására is hatással volt, és igazából, tehát, hogy meg is magyarázza, de nagyon érdekes, tehát ezt a Vallomások című könyvét az ember a kezébe veszi, tehát, hogy valaki azt mondja neki, hogy ezt 350-ben írták, 400 előtt, Krisztus után 400 év telt csak el, hogy azóta eltelt több mint 1600 esztendő, nem jön az embernek, hogy higgye. Annyira mai, annyira érzed, hogy ezzel az emberrel akármikor le tudnál ülni egy kávéra, és bármiről tudnál beszélgetni, de különösképpen lelki dolgokról. Nem hiába ugye az egyház atyák között ott van ő is, és méltán van ott, mert tényleg élete, munkássága, tehát, hogy meghatározza. Persze nem csak a Vallomások című könyve nagyon híres és fontos, hanem de Civitas Dei. Tehát az első, mondjam úgy, keresztény utópia. Tehát leírja, hogy az Isten szeretők városa hogy tudna kinézni. Tehát ugye tudjuk jó, hogy hát ez még 320-ban még keresztény üldözés volt, még kivégeztek hitéért embereket, És ő 400-ban már arról álmodozik, vagy elmékedik, nagyon, mert nem álom ezt, hanem megvalósítandó projekt. Mert lelkünkben mindannyian arra vágyunk, hogy tényleg az a mi atyánkba kért fohász, hogy jöjjön el a te országod, az valóra váljon. Tehát, hogy erről elmékedik és ír, úgyhogy ezt a könyvét is szeretette, de a levelei is gyönyörűek, csodálatosak, és rengeteg olyan idézet van, amit nap, mint nap mondunk, ugye meghatározza, tehát azt mondja, hogy például, hogy az mai ember, mármint az akkori ember, hogy rácsodálkozik, és átmegy tengereken, valamit lásson, és hegyekre felmegy, hogy új dolgokat tapasztaljon, és hogy mondjam, kíváncsiság nélkül elmegy saját maga mellett. Saját lelke mellett. És az döbbenetes, tényleg ez mai napig is sajnos így van, hogy mindenbe beleütjük az orrunkat, de az, hogy ott lelkünk mélyén mi van, és hogy mi az, ami igazán minket boldogá tesz, és ami nem tesz boldogá, azt miért csináljuk? Hát mondjam, hogy ezeken nagyon kevés ember morfondírozik, mondjuk figyelmesen, vagy Szent Ágostnak egy másik olyan gyönyörű mondat azt mondja, hogy hát, aki jó, azt azért kell szeretni, mert jó. Aki nem jó, azt meg azért kéne szeretni, hogy legyen ő is jó. Nem? Szeressük ki egymásból a jót. Tehát, hogy mondjam, Szent Ágoston nagyon-nagyon modern, és egy édesanyja imája, kitartás, az, hogy vállalta a gyerekét. Számára nem volt fontosabb semmi, mint hogy Szent Ágoston tényleg Istenhez találja, hogy földi boldogságát is, és az örök boldogságát is elnyerje. Mekkora ajándék. És biztos, hogy minden Szent Ágostoni sor, amit ő leírt, hát az Mónikának az ajándéka. És ugye sokan kérdezik, hogy miért nincs utolsó ítélet a halálunk órájában. Hát azt gondolom azért, mert ugye Jézus azt mondta, hogy bárki, aki egy pohár vizet ad, annak ő azt meg akarja köszönni. De én úgy gondolom, hogy én ma azt mondom, hogy jónak lenni jó, és azt mondom, hogy szeressük ki egymásból a jót, akkor ennek a pohár víznek egy része Szent Ágostonnak a szép gondolatos élete, és Szent Ferencé, és Kalkutai Teréz anyáé, és második János Pálpáé. És úgy gondolom, hogy ennek a pohár víznek, hát egy részét talán nekem köszöni meg a Jóisten, de biztos van egy része, amit Szent Ágostonnak köszön meg, és biztos, hogy van egy akkora rész is benne, amit igazából az ő édesanyjának, Szent Mónikának köszön meg. Igen. És hát ugye ezek a pohár vizek gyűlnek, gyűlnek, gyűlnek az utolsó ítéletig. És az utolsó ítéleten Mónikának nem csak azt köszöni meg, amit ő tett, és nem csak azt, amit az ő drága fia tett, hanem azt is, amit egyházatyánk nevében keresztények évszázadokon keresztül tettek és tesznek. Szent Ágoston, Szent Mónika, két nagyszerű szent, ott van előttünk. Adná az Isten, hogy tényleg ne csak gyermekeink testét, hanem a lelkét is tudjuk megszülni, hogy majd egykor szeretteinkkel együtt tudjunk a mennyei dicsőségbe, a mi Urunk Jézus Krisztus jobbján helyet foglalni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Piarista öreg diákként sokszor eszembe jut, kalotaci Szent Józsefről írt himnusz, amelyet Sik Sándor írt, amelynek egyik sora így hangzik: hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Mindannyiunk életében valahol ez megjelenik, hogy szeretnénk a hitünket, a tudásunkat átadni, szeretnénk szép életre, jóra vezetni a körülöttünk élőket, szeretnénk példát mutatni abban, ahogy keresztény életünket megéljük. Hitre, tudásra nevelni, vezetni. A Mária Rádió ebben újra és újra segíteni tud másokat, szép életet bemutatni egy-egy tanúságtételben, újra és újra megtalálható a Mária Rádió műsorában. Tehát tulajdonképpen közös összefogásunkkal mindannyian végezzük ezt a tevékenységet, hogy hitre, tudásra, szép életre, jóra vezetjük a másik embert, mindazokat, akik hallhatják a Mária Rádió adását. Összefogásból működik a Mária Rádió, hiszen mindannyian igyekszünk azt a picit beletenni a rádió anyagi hátterébe, amire lehetőségünk, kapacitásunk van. Éppen ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, mindazért az adományért, amit adnak, és szeretnénk kérni továbbra is, bíztatni mindenkit, hogy a rendszeres adományával segítse a Mária Rádió működését, és találjuk meg azokat, akik hallgatják a Mária Rádiót, de még az anyagi föntartásába kevésbé kapcsolódtak be. Érdekes tendencia, hogy ugye ősz végén, tavaly is így volt, átfordult a rádió anyagi helyzete pozitívba az 1% felajánlás és az adományok kapcsán, aztán ez tavasszal mindig elkezd egy kicsit csökkenni, és ilyenkor nyáron pedig mínuszba tud fordulni a rádió anyagi háttere. Ezért különös bizalommal fordulunk a hallgatókhoz, hogy segítség, támogassák a rádió működését, hogy összefogásunk újra és újra eredményes legyen, és tudjuk közvetíteni mindazokat a műsorokat, amelyek hitre, tudásra, szép életre és jóra tanítanak mindannyiunkat. Köszönjük támogatásukat, szeretetüket. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel várjuk a családokat szeptember 8-án 8 órától a Mária Rádió családi napjára. Lesz dicsőítő éneklés a Gábel testvérekkel, bűvéssó, kézműveskedés, kerekasztal beszélgetés és a kezes-lábas játszóház innovatív játékait is kipróbálhatod. Részletek a Mária Rádió weboldalán. Gyere el, téged is várunk!